Jöjjetek én hozzám, minnyájan, akik megvagytok terhelve és fáradva, és én nyugalmat adok néktek, mondja a mi Urunk, Jézus Krisztus. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret. Énekeljük testvéreim fennállva a 138. Zsoltárunk első versét, Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva énekeljük a már megkezdett 138. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét. Öregbül nagy dicsőséged, mert megtészed, amit megmondasz.
Thank you.
fohászkodjunk, a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban, hallgassátok meg, miként szól ma hozzátok, hozzánk Istennek áldott igéje. Ez az üzenet írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele, harmadik részének mindegyik versében, az elsőtől a 13. verssel bezárólag. Amíg olvasom Istennek szent igéjét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az első tesszalonikai levél harmadik részében így szólít meg bennünket Istennek igéje. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Aténba, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekbe, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértetté meg titeket a kísértő, és nem letté hiába való a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így hát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatba, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre felélettünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amelyel megörvendeztetettek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörögtünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga az Úr, a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus eljön minden szentjeivel együtt. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá, érthetővé, életünkbe gyümölcsözővé az ő elhangzott igéjét, gyertek, feleljünk, megszólító szavára imádkozzunk. Leborulunk felséges színed előtt, édes Atyánk, aki teremtetted ezt az egész világot bölcs tervezéssel és gondviseléssel, aki elhívtad a mi életünket is az életre, nem csak a földi, hanem a mennyei életre is, a kegyelem, a Szentlélek és az ige által. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te lábadnál, figyelhetünk rád, engedd, hogy Mária lelkülettel tegyük mindezt. Most semmi másra ne figyeljünk. Az ördög incselkedő, tőled elvívő gondolatait, amit a szívünkbe, fejünkbe akar most bántálni, ha tudjuk elkerülni, rád figyelni, rád csodálkozni, és befogadni az igét, hogy az életünkben magvetés legyen. Köszönjük, hogy eljöhettünk. Köszönjük, hogy hálát adhatunk annyi mindenért, amiben részeltettél érdemünkön felül az elmúlt héten. De légy azokkal is, Urunk, akik most gyengeség és betegség miatt bár vágynak közénk, de nem tudtak eljönni. És légy azokkal is, Urunk, akik most gyászolnak, akik vigasztalásra szorulnak. 84 évesen elhunyt asszonytestvérünk hozzátartozóira tekints le, Urunk. Mondd el nekik is, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és aki hisz Te benned, ha meghal is él. Mondd el nekik, hogy velük leszel minden napon, csak tekintsenek rád, csak bízzanak benned, csak kövessenek téged. Kérünk, Urunk, így áld meg az Isten tiszteletet, a hirdetett igét és az úri szent vacsorát, hogy alázattal, bűnbánattal, és mégis nagy örömmel, a szabadulás örömével tudjuk magunkhoz venni a drága jegyeket, és hogy ezek megerősítsenek bennünket az előttünk álló küzdelmekre és próbákra. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Szeretteim a Krisztusban, készüljünk Isten igének hallására, a 824. dicséretünk első versét énekelve, szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az igét hirdetni kívánom közöttetek. Olvasom Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele 3. részéből, a 6., 7., 8. versből, és hozzáolvasom még a 11. és 12. verset is. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre felé lettünk, ha ti szilárdon álltok az Úrban. De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt
és mindenki iránt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Vajon életben vannak-e még? Teszik föl ma nagyon sokan a kérdést, kiknek férjei, fiai, vagy édesapjuk harcol kinn a fronton. Itt a mi szomszédságunkban, közel hozzánk. Át kell élnünk, át kell éreznünk az ő fájdalmukat. Vajon életben vannak-e még? És ha igen, milyen állapotban vannak? Hazajönnek? Tudnak-e még munkálkodni, vagy roncs lesz testi és lelki értelembe az életük, mert ez a mostani háború, testvéreim, ne legyen kétségünk, egy roncsgyártás. Nem csak tankok és szállító járművek roncsai, hanem emberi roncsok termelődnek iszonyatos számba. Mi lesz ezzel az országgal? De ugyanez a kérdés merült föl a mély tengeri alatt járó kapszula utasait illetően is, amikor megszakadt velük a kapcsolat, a hozzátartozók, az ismerősök, a barátok, jaj, élnek-e még? Vagy szépen elfogy az oxigénjük, vagy hát, ami történt, hogy az iszonyatos nyomás alatt ez a mélytengeri búvárhajó egyszerűen összeroppant. Pál apostolban is hasonló kérdés fogalmazódott meg. Vajon élnek-e még a tesszalonikaiak? Azok a drága testvérek, akik olyan örömmel fogadták az Istennek az igéjét. És még nemes emberek, nemes asszonyok is olyan nagy számban csatlakoztak a gyülekezethez. Olyan csodálatos volt az indulás, de rettenetes a folytatás. Egyszerűen nem maradt idő arra, hogy Pál apostol igazán elvégezze Tesszalonikában a magvetést. Márpedig az nagyon fontos volt, hiszen Tesszalonika, Macedónia központja volt, tengeri kikötője. A tengeri forgalom ott zajlott le, és a Via Ignatia út is ott vezetett át. Minden szempontból központi helyen volt, és a legalkalmasabb volt arra, hogy az evangélium terjedjen. Ezért nem volt számára mindegy, hogy mi lett a tesszalonikaiakkal. De nem csak az ügy érdekelte. Mert vannak ügybuzgó emberek, akiket annyira érdekel az ügy, hogy az ügyben szereplő emberek már nem is igazán fontosak számukra. Hogy győzelem legyen, de hogy milyen áron, az már nem számít. Na, Pál nem ilyen volt. Pál apostol nagyon szerette ezt a gyülekezetet. Személy szerint egyenként aggódott értük, féltő szeretettel, imádkozott, tusakodott értük, majd amikor hallotta a jó hírt, hát kitörő hálaadással magasztalta az Istent. Uram, így megsegítetted őket minden nehézség ellenére. Mert a nyomás nagyon nagy volt. Pál és Sílás, vagy Szilvánusznak a helyzete ellehetetlenedett a városban. Egyszerűen meg akarták őket lincselni. El kellett menekülniük, és megérezték, hogy belátható időn belül ők ide többet vissza nem térhetnek. Voltak ilyen semmitérő emberek, akik jó pénzért föllázították az egész várost. Mesterségesen forradalmat, lincs hangulatot teremtettek. Ez akkor is egy mesterség volt, és ha volt valakinek pénze, hogy ezt megfizesse, az többnyire célba is jutott. Ezt látjuk ma is. Itt is ez volt a helyzet, ellehetetlenedett minden, ráadásul, bár Pál és Sílás megmenekült, de a tesszalóniai keresztények ott maradtak. És most az ottani emberek minden haragjukat, hogy Pálékat nem ölhették meg, nyilvánvaló, hogy a tesszalónikaiakra, az ottani keresztényekre zúdítják. És ez így is történt. Vajon bírják-e a nyomást? Megmaradnak-e? Egyáltalán puszta életüket meg tudják menteni, vagy úgy mentik meg, hogy megtagadják az Urat, mert sajnos ez is egy lehetséges forgatókönyv, a történelem bőven ad erre is adatokat. Nagyon nagy volt a tusakodás Pál apostol lelkében. És a mai szorító körülményekre gondolunk, amiben él Isten népe és élni fog, várhatóan, akkor a mi szívünkben is ott kell, hogy legyen a féltő szeretetnek ez a szorító érzése. Nagyon nagy baj, ha nincs ott. Nagyon nagy baj, ha nem tudunk tusakodni. Ha nem fontos számunkra. Ha azt mondjuk, hogy majd lesz valahogy, Isten majd segít. Mi lesz veled, egyház? Mi lesz veled, Isten népe között? Magyar és magyarországi református egyház. Olyan nyomás jön, hogy nem biztos, hogy meg tudunk maradni. Mert az egyház az persze megmarad, de ugye a Jelenések könyvében olvasunk, hogy ahol azonban az egyház a próbákat nem tudja kiállni, ott a gyertyatartókat kimozdítja Isten a helyéből. Elveszi onnan a hatáskörét, és adja majd másoknak, akik megbecsülik, akik megállnak a próbában, és hirdetik rendületlenül az Isten igéjét. Ma föl kell tennünk a nehéz kérdést. Mi lesz veled, Istennek népe? Hogyan fogsz megmaradni? Hogyan tudod feladatodat betölteni? Nos, tudjuk, hogy az egyház megmarad. Mert a tesszalonikai gyülekezet tulajdonképpen az egyház túlélésének, sőt, dicsőséges túlélésének, így is mondhatnám, diadalmának a mintaképe. Hogy akármilyen nagy a nyomás, ahol Isten őrzi az ő nyáját, ott még a pokol kapui sem vehetnek diadalt rajta. És ez nagyon fontos, hogy így lássuk. Hogy lássuk azt, hogy az utolsó időben, úgy, ahogy a Jézus mondja a példázatában, fölnő a búza, és fölnő a konko is, egyszerre, együtt. Nem lesz búzává ez az egész világ, sőt a nagy rész ellene lázad majd az Istennek a földön. De amikor Jézus átveszi az mennyasszonyt, akkor egy dicsőséges állapotban veszi át. Az Efézusi levél 6. részének 27. verse mondja, hogy nem lesz rajta ránc és sömörgőz, és a próba erőssé, szilárdá, tisztává nemesíti őket. Ez az egyház jövője. A kérdés az, hogy én és te, akik benne vagyunk, ezen a vonalon megyünk tovább, vagy megerőtlenedünk, megijedünk, megbotránkozunk, és elhagyjuk Jézus követésének az útját. Ez lesz itt a nagy kérdés. Nem az egyház megmaradása, hanem az én meg és a mi megmaradásunk, hogy a mi egyházunk meg tud-e maradni abban az állapotban, amelyben látjuk ezt a győztes tesszalonikai gyülekezetet. És a háborúról még csak annyit mondjunk, hogy van nekünk egy reménységünk, hogy nem ez a mostani háború az utolsó a történelem színpadán. Sőt, nem is valami más várt háború, mondjuk egy amerikai, orosz vagy kínai összeütközés, vagy sorolhatnám, nem. Jézus azt mondja a Máté Evangélium 24. részében, hogy hallotok majd háborúkról és háborúk híréről, de ez még nem a vég, nem ez az utolsó. Nem ez az utolsó háború, hanem mi lesz? A Jelenések könyve nyilván ír erről, meg más helyen is olvashatunk hasonló dolgokat. Lelkileg olyan erős és ellenálló lesz az egyház, Istennek népe, hogy a babiloni világhatalomnak össze kell fogni a föld minden királyát annak életé érdekébe, hogy legyőzze Isten népét, a szenteknek a táborát. És egy összehangolt nagy támadást indít a szentek ellen, akiknek nincsenek légvédelmi rakétájuk, nincsenek tankjaik és egyéb fegyvereik, hanem az Úr ereje van velük. Ez lesz az utolsó háború. És ez győztes háború lesz. Ez lesz az Úr végső és legnagyobb diadalma. Igen, buzdít bennünket ebben a nehéz időben Isten igéje, hogy ne féljünk. Mi az, ami erőssé tette ezt a gyülekezetet? Három dolgot szeretnék elmondani, különösképpen, ha a második részt elolvassuk, akkor azt látjuk, három dolog tette őt, ezt a nyomás alatt levő kis nyájat hallatlan erőssé. Az egyik, az első, és ez nagyon fontos üzenet, hogy Isten igéje ezeket az embereket felkészítette a rájuk váró szenvedésre. Vagyis nem mind derültékből villámcsapás érte őket, hanem azt látták, hogy igen, úgy van, ahogy Pál mondta, a menetrend szerint most jönnek a próbák. Isten megengedi, akkor el kell szenvednünk a ránk mért dolgokat. És ez erőssé tette, föl voltak rá készítve. És nekünk mai igehirdetőknek úgy érzem prófétai kötelességünk, hogy fölkészítsük Isten népét az előtte álló szenvedésre, vagyis próbára, mert Isten megengedi ezt a helyzetet, ami van és ami vár ránk, hogy olyan hitelvesztett lett különösképpen a nyugati féltekén a világnak az egyház, hogy tömegek fordulnak el az evangéliumtól, sőt már evangélium nélkül nőnek fel. És mégis, ha fölkészítjük Istennek a népét, akkor több az esély annak, hogy erős lesz. Pál elmondja, hogy ezt megtette. Kevés volt az idő nagyon, de erre időt fordított. Ne rémüljetek meg, amikor különböző nehéz próbák jönnek majd az életetekben. Mert úgy marad meg az egyház, a gyülekezet, a keresztény ember, ha próbákban megáll. Ha elmondhatja, ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nehéz idők jönnek. Bástyák vannak még, akik védekeznek. Imádkozni kell, hogy mi is bástyák lehessünk, hogy az Isten ellenes világ szemlélete és ideológia el ne borítson bennünket annak minden következményeivel együtt. Föl kell készülni, vigyázat, kevés az idő. Kevés idő adatot. Pál apostol ezért is volt nyugtalan, hogy tudta, hogy nem volt elég az idő a felkészítésre igazán. Gyermekeink felkészítésére. Olyan hamar elveszítjük őket. Olyan kicsi, egyre kevesebb az az idő, amikor úgy igazán az evangélium felé lehet a figyelmüket fordítani, mert már elvésznek másba. Elvésznek a kütyűjükben. Aztán elvész az ember egyre inkább egy virtuális, mesterséges intelligencia által hallatlan, ravaszul átélhetővé tett hamis világban, amit gyárt, és amiben a valóság előtt majd emberek milliói fognak menekülni. Rövidre van szabva az idő, vigyázzunk. Jól kihasználjuk. Hogyan teszünk bizonyságot gyermekeinknek, hogyan irányítsuk őt. Szükséges, hogy fölkészítsük az egyházat is. Igen, sokan lesznek hitehagyottak. Nyugaton látjuk sok egyház, magát még egyháznak nevező közösség, ezekre az életellenes ideológiáknak az élére áll. És élharcosként hirdeti a szószékeken. Merre megy ez a világ erre? Óriási lesz rajtunk is a nyomás, ne legyen kétségünk. De ki kell tartanunk, meg kell erősödnünk, és van esély, igen, hogy mi is úgy, ahogy a tesszalonikai gyülekezet győztesként kerülünk ki ebből a próbából. Második, ami megtartotta a gyülekezetet, hogy Pál apostol apai eréllyel, ugyanakkor anyai féltéssel és szeretettel ölelte át ezt a gyülekezetet. És ez nagyon fontos. A rövid idő alatt megtette ezt is. Hogy azok az emberek, akiknek ő hirdette az igét, megérezzék, hogy igen, az Isten így szól hozzájuk. Egyrészt apai eréllyel, a tanítás komolyságával, ugyanakkor egy mérhetetlen, mély szeretettel, anyai öleléssel. Minden gyermek, akit csak egy szülő nevel föl, már eleve kikerülhetetlenül sérülté válik. Nem fog valami fontosat megkapni, amit a másik szülő adhatna néki. Ezért sem mindegy, hogy házas életünk hogy alakul. Nem a mi magánügyünk, mert ezzel gyermekeinket is meglopjuk, és megszegényítjük egy életre. Mi az apai erély? Hát először is az édesapa példát mutat a tartásból. Pál apostol példát mutatott bátorságból. Filippiből összeverve, megalázva jött el. És mondhatta volna, hogy na, én többet ezt nem vállal, vállalja ezt más. Ez nekem nem hiányzik. Én megyek vissza. Van nekem ennél jobb dolgom is. Nem. Mintha mi se történt volna. Nagy lelkesedéssel, imádkozó lelkülettel, bátran elkezdte hirdetni Tesszalonikában is a Az Apcsel 17-ben olvasunk erről. Hirdetni az Istennek igéjét, az evangéliumot, a jó hírt, hogy van megváltás és van megváltó. Bátorságban példát mutatott, mi is példát mutatunk, mert látják a gyermekeink a dolgokhoz való viszonyulásunkat. Látja az alattunk élő nemzedék, a fiatal nemzedék, hogy mi hogy tartunk ki igazából Isten ügye mellett, vagy csak úgy néha a szánkat járassuk, hogy egy kicsit pejoratívan fejezzem ki magam. Aztán a gondoskodásból is példát adott. Pál nem akart nyerészkedni. Nem akarta megterhelni a gyülekezetet. Azonnal azzal, hogy szolgálatához anyagi támogatást kért. Pedig megtehette volna, és igaza is lett volna. De ő fontosabbnak tartotta, hogy a gondoskodás, Isten gondoskodása nyilvánvalóvá legyen. Hogy Isten nem úgy közelít az emberhez, hogy na mit adsz nékem, hanem úgy, hogy szeretnék neked valami nagy dolgot adni. Fogadd el és megújul, egész más lesz az életed. Nos, Pál is ezt érezte át. Ezért inkább éjszaka dolgozott, inkább vállalt ezt a fáradtságot, hogy magának és munkatársának megkeresse a megélhetésre valót. Aztán úgy hirdette az Isten igéjét, hogy nem az Isten kívánsága, nem az emberek kívánsága szerint szólt. Ez is nagyon fontos, mert a gyermek, az alattunk levő nemzedék ezt is hamar észreveszi ám, hogy igen, milyen rendíthetetlen a pa a templomba, a bizonyságtételbe, de ha van valami szorosság, akkor rögtön megalkuszik. Rögtön ő is elhagyja az evangélium útját. Mert hát ugye minden szentnek mégiscsak maga felé hajlik a keze. És Pál apostolban ott volt az intés és a buzdítás. Ezt mind atyai tekintéllyel hitelesen tette. És a gyermeknek erre nagyon nagy szüksége van. Ezt kevés apától kapják meg. Úgy, hogy közben érezze azt is, hogy az édesapa szereti őket. És mindezt azért teszi, hogy ember legyen belőlük. Igen, ez az, ami meg tudja tartani az egyházat, ha ilyenek vagyunk. Ha ott van benne az apai erély, és ugyanakkor az anyai ölelés. Ennek mind a kettőnek ott kell lennie. Ez nem választható szét egymással, nem játszható ki egymás mellett. Mert nem él semmit, ha minden jó vagy, de nincs szeretet. Az efézusiaknak úgy azt írja a jelenések könyvében Jézus, hogy hát mindent nagyon komoly, minden tévtanítót hajszálpontosan lelepleztek, de az első szeretetet elhagyták. Már nem volt bennük szeretet, ítélkezésé vált. Az evangélium igazsága szeretet nélkül azzá válik. Anyai ölelés. Hogy számíthattok rám, és számíthattok Jézusra, és ha bármi baj van, számíthattok egymásra. A harmadik dolog, ami miatt fönt maradt a tesszalonikai gyülekezet, egy különlegesen mély lelki kapcsolat, amely összekötötte a gyülekezet tagjait Pál apostollal, és tulajdonképpen egymással és Istennel. És ez egy nagyon fontos tényező. A lelkük összeforrt. Nem csak az evangéliumot hirdettük, hanem készek voltunk a lelkünket is odaadni nektek. És ti is adtátok. És soha nem tapasztalt mély felelősség, tudat ébredt bennünk egymás iránt, és soha nem tapasztalható vonzódás és szeretet, mintha én te lennék, és te én. Összeolvadt a lelkük, ahogy Jónátán és Dávid lelkön csodálatosan leírja, hogy összeolvadt, szinte egyé váltak. A nagy kérdés, hogy ez a különleges, mély lelki szeretet jellemezni fogja a gyülekezetet, a mi gyülekezetünket, ezt a gyülekezetet. Enélkül nem fog fönnmaradni. És ez nagyon-nagyon fontos. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tulajdonképpen erről van szó, hogy átélik a Krisztus testtel való azonosságokat. És benne a teljes egységüket, amit az úrvacsorában is átélünk, ha igazán az Úrra tekintünk, hogy miért is adja ő az úri szent vacsorát. De tegyük föl a kérdést, hogy bennünk ott van a testvérek iránt, vagy akár csak egy valaki iránt, egy ilyen mély felelősség teljes kapcsolat. Legyünk őszinték. Mondjuk ki, hogy jaj, Istenem, ebben mi nagyon szegények vagyunk. Ezt valahogy mi nem vettük mi úgy igazán komolyan. Nem vettük úgy igazán magunkra. Igaz, hogy ennek az az előnye, hogy akkor nincs gyötrődés és szenvedés, akkor nagyon hamar azt mondom, hát az ő baja. Nagyon hamar átpasszolom a dolgokat, tehát ehhez nagyon értünk. Még sokszor az imádságban is átpasszoljuk a dolgokat. Még kegyesen mondjuk, hogy levesszük a terhet, áttesszük az Úrra, ami nagyon szép és igaz, de az van mögötte, vagy csak lepattintás. Jó, én megtettem, imádkoztam, most már nekem nincs felelősség. Nem. Ha valakit a szívünkbe hordozunk felelősen, akkor szenvedünk, ha ő szenved. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Akkor olyan helyzetbe is juthatunk, mint az apostol járt föl alá, és imádkozott állandóan, és jaj, nem lett-e hiába való a munkánk. Mi lett velük? Jobban fájt neki, mint az az üldözés, amit ők szenvedtek, pedig ők is ugyanazt szenvedték. Igen, ha nincs bennünk ez az elkötelezettség a testvérek iránt, akkor nem lesznek ilyen fájdalmaink. De nem lesznek örömeink sem. Olyan öröm, amiről Pál apostol beszél. Amikor jött a hír, Timóteus hozta a hírt, hogy él a gyülekezet, hitben, szeretetben, megerősödve, és vágynak ők is arra, hogy találkozzanak az apostollal, akkor azt mondja az apostol, hogy úgy megvidámodtam, még szomorúságom, üldöztetésem ellenére is. Tele van a szíve örömmel, hálaadással. Megvigasztalódtunk. Micsoda örömet nyertünk. Igen. Sokszor azért örömtelen az életünk, mert nincsenek ilyen nemes terheink, amit szívünkre vettünk. Embereket, akiket hordozunk, akikkel a lelkünk szinte összeforr, és akikért mindent megteszünk, akkor nem lesz az a fajta öröm se az életünkbe, amit az apostol megtapasztalt. Én hiszem, hogy az utolsó idők gyülekezete a megmaradt, próbákban megtisztult mag örvendező gyülekezet lesz, pedig üldözni fogják őket. De olyan öröm forrásaik lesznek, és vannak ma is, és lehetnek nekünk is, mikor a világ nem is tud, hogy ez fölfrissíti, fölüdíti, megvigasztalja, megvidámítja az ember szívét. Istenem, milyen csodát tettél az én testvéreimmel. Igen, ez a győzedelmes egyház jellemzője. És ezzel nekünk most Isten személy szerint is utat mutat, hogy merre felé kell mennünk, és hogyan kell követnünk Istennek igéjét. Úgy legyen. Amen. Most ráfelelő éneket énekelünk testvéreim, a 821. dicséretünk első, második és harmadik versét. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te szabadat, intésedet, buzdításodat, drága ígéreteidet. Köszönjük, hogy a Te néped győztesen kerül ki a végső nagy harcból is, és diadalmasan állítod dicsőségben magad elé, megtisztulva minden salaktól és szenytől. Olyan jó, Urunk, hogy számunkra is ezt az utat kínálod. És tudjuk, ha velünk maradsz, és mi te benned, akkor mi is megmaradunk. Úgy, ahogy ma tanítottál bennünket. A tanításban, a szeretetben, az egymás iránti mély felelősség vállalásban. Segíts bennünket, Urunk! Kérünk, formál diadalmassá a te egyházadat. Prés alatt vagyunk nagy szorításban, ugyanakkor a megtisztulásnak a kohójában. Engedd, hogy megmaradjunk, és megerősödjünk. Itt ezen a helyen is a te néped, a te gyülekezeted. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most pedig csendben mondjuk el szívünkben a mi legtitkosabb imádságunkat. Isten hallgassa meg az őszinte könyörgéseket. Mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig foglaljuk el helyüket, és hallgassuk meg gondnok úr tolmácsolásában a hirdetéseket.
Alkalmainkat hirdetem. Most az alkalom második részében úrvacsora lesz. Kedden 4:45-től imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra. Pénteken délután 17 órakor egy új ifi csoportnak az alkalmát hirdetem, a most konfirmáltak, és a konfirmandusok, azaz jövőre konfirmációra készülők számára indul egy új ifi csoport. 18 órakor, tehát pénteken, úgy szintén pénteken 18 órakor, pedig a hagyományos, a már működő ifi csoportoknak lesz az alkalma. Halottat hirdetek, illetve eltemettük a vigasztalás evangéliumával Morvai Lajosné, Besnyi Irén, 84 éves asszony testvérünket. Hirdetem az iratterjesztést, éljünk vele. Köszönöm szépen.
Most pedig gyertek, vegyük Isten áldását. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi megtartó üdvözítő Krisztus Jézusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség mind örökkön, örökké. Amen.